Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyámtól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 15. fejezetben, a 21. verstől a következőképpen. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És akkor egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya, még abban az órában. Ámen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az evangélikus élet legfrissebb számában, amit most lehet olvasni, van egy interjú Varga Gyöngyivel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatójával, az áldásról. Ő az ugye, aki a népszerű áldás könyveket is írta, és arról szól ez az interjú, hogy mi is az az áldás, ki kaphatja, ki adhatja, és tulajdonképpen hogyan gondolkodunk evangélikusként erről. És ebben az interjúban van egy nagyon érdekes rész, ami arról szól, hogy a Római Katolikus Egyházban most egy pár hónapja már nagyon élénk vita vagy beszélgetés szól arról, hogy kik is kaphatnak áldást a templomban. Mert ugye egyértelmű, amikor valaki házasságra, esküvőre jelentkezik, akkor ők áldást kapnak, de ki kaphat még áldást? És ekkörül folyik a vita, hogy a csak együtt élő párok is kaphatnak-e áldást, vagy nem, hogyan kell erről gondolkodnunk. És bár nálunk egyelőre ez most még nem kérdés, de minden esetre érdekes maga az a gondolat, hogy ki kaphat áldást, ki az, aki megszabja, hogy ki kaphat áldást. Van-e erre valamiféle testület, vagy ki az, aki ezt eldöntheti. És azt gondoljuk, hogy ez egy modernkori dolog, hiszen ma többen vannak azok, akik például együtt élnek házasság nélkül, de tulajdonképpen ez a kérdés, ez már nagyon régóta foglalkoztatja az embereket, csak esetleg más formában. Mindig is az emberi gondolkodás része volt az, hogy ki az, akit megillet Isten áldása. Ki az, aki még a körön belül van. Kik annak a közösségnek a tagjai, akik megkaphatják az áldást. És mi tesz valakit a közösség tagjává? Az, hogy közös a hagyományunk, közös a történelmünk, közös a nyelvünk, vagy mi alapján tartozunk egy csapatba, egy közösséghez. Izrael népének a gondolkodásában az nagyon erőteljesen jelen volt, hiszen tudjuk, hogy ők Isten kiválasztott népének tartották magukat, és később is, amikor már Jézus megjelenése után vagyunk, és amikor a kereszténység elkezdett terjedni a világon, akkor is felmerült kérdésként, hogy ki csatlakozhat az első keresztényekhez. Kell-e először zsidónak lennie annak, aki a keresztényekhez csatlakozik? És milyen feltételeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy kereszténynek mondhassa magát? Máté, aki ezt az evangéliumot írta, ő zsidó-keresztény szemszögből vizsgálta ezt a kérdést. Viszont, hogyha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy ma egy teljesen más kontextusban, de tulajdonképpen ugyanezekkel a kérdésekkel szembesülünk. Meg kellett tanulni a nyelvünket annak, aki ide költözik a mi országunkba. Vagy nekem, hogyha én külföldre költözöm, akkor mit kell teljesítenem ahhoz, hogy ott befogadjanak, ottani állampolgár lehessek? És hát az a nagy kérdés, hogy ír-e engem bármiféle inzultus vagy megkülönböztetés akkor, hogyha más a vallásom, más a nyelvem, hogyha más vagyok, mint a többség. A globalizáció és a nagyon sokféle lehetséges életmód és élethelyzet csupa olyan kérdéseket vet fel, amik már a Biblia korában is megvoltak. Csak máshogyan tették fel őket, és amelyet úgy lehet összefoglalni egy kérdéssel, hogy ki az, akit megillet Isten áldása? Kinek jár Isten áldása? Nagyon érdekes Jézus álláspontját megnézni ebben a kérdésben, mert a kánaáni asszonnyal való találkozás az egy fordulópont az ő életében is. Mert Jézus éppen akkor menekülőben van, a zsidók közül nagyon sokan támadják őt, amiért nem tartotta meg a szombatnapi törvényt, vádat emelnek ellene és üldözik őt, és éppen menekül a saját népe elől, amit természetes módon nagyon elkeserítették őt is. Hiszen később el is mondja, hogy ő éppen Izrael házának elveszett juhaihoz jött, a saját népéhez, akik nem fogadták el őt. És ezzel szemben nagy a kontraszt, hogy itt van ez az idegen asszony, ez a pogány asszony, aki a legmegvetettebb vidékről jött, és mégis Dávid fiának nevezi őt. Felismeri benne Isten fiát, a messiást. Ez a történetnek a legerőteljesebb feszültsége, hogy miközben azok, akik a legjobban ismerték a hagyományokat, akik a zsidó népből valók voltak, farizeusok és törvénytudók, ők elutasítják Jézust. És az, akinek semmi köze nincsen hozzá, aki egy idegen, ő mégis felismeri benne Isten fiát. Ez az asszony az irgalomért könyörög Jézushoz, a beteg gyerekének kér irgalmat, de Jézus semmit sem válaszol. Nagyon sokszor volt már arról szó, hogy mennyire mellbevágó Jézusnak ez a reakciója, hogy nem reagál semmit az asszony kérésére. De ebben a némaságban ott van az is, ebben a pillanati szünetben ott van az is, hogy Jézus talán átgondolja, hogy mi is az ő küldetése. Kihez is jött ő pontosan? Kinek jár az ő irgalma, az ő könyörülete, az ő áldása? Itt még azt válaszolja, hogy ő nem jött senki máshoz, csak Izrael elveszett juhaihoz. Talán még számára sem világos az, hogy az ő küldetése az mennyire tág lesz később. Mert azt olvassuk Máté evangéliumának a végén, a feltámadás után, hogy azt mondja Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, menjetek el azért és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Itt már arról beszél Jézus, hogy ő minden néphez jött, és minden hatalom a földön az övé. Nagyon érdekes, ahogy kitárul Jézusnak a küldetése, és egy sokkal tágabb horizontot jelöl meg, kiterjed az egész világra és minden népre. De most még nem tartunk ott. Most még csak ott tartunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ő nem jött mindenkihez, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Úgy tűnik, kedves testvéreim, hogy mi is mindig megállunk ezen a ponton. Egyházként, emberként megállunk és leragadunk ennél a pontnál. Mert amikor arról van szó, hogy a mi küldetésünk meddig tart, akkor mi is mindig meghúzunk egy vonalat magunk körül. Hogy a mi felelősségünk is csak eddig tart. Csak magamig, csak a családomig, csak a gyülekezetemig, az evangélikusságig. És aki kívül van ezen a vonalon, az már nem tartozik az én felelősségi körömbe. Az már nem tartozik hozzám. Mi is előszeretettel rázzuk le azokat, akik úgy fordulnak hozzánk, hogy azt gondoljuk, hogy nekem igazából nincsen közöm hozzá. Miért segítenék? Miért könyörülnék meg? Mi csak a hozzánk hasonlókkal akarunk és szeretünk érintkezni. Nekünk nem feladatunk idegeneknek, külföldieknek, másoknak segítenünk, mert azt gondoljuk, hogy ez nem a mi hatáskörünk. És itt meg is állunk a történet ennek a pontjánál. És tulajdonképpen ez már akkor elkezdődött az emberiségben, amikor Káin és Ábel történetében, ugye az első testvérpár történetében Káin azt mondja, hogy őrzője vagyok én a testvéremnek. Mint hogyha azt mondaná, hogy mi közöm nekem a másikhoz. És itt kezdődik a bűn, amikor elhisztük magunkról, hogy nekünk nincsen közünk másokhoz. Amikor azt gondoljuk, hogy mi különálló egyének vagyunk, és felelősséggel csak magunkért tartozunk. És tulajdonképpen az individualizmus a társadalmunkban pont ezt erősíti, hogy nekünk csak saját magunkért kell felelnünk, és nincs közünk a másik emberhez. Pedig ahogy John Donne, angol költő mondja, senki sem különálló sziget, hanem minden ember a kontinens része. Úgy tűnik, hogy egyének vagyunk, de a mélyben mindannyian össze vagyunk kapcsolva, és van felelősségünk egymásért. Jézus, amikor látja a nő hitét és kitartását, akkor ezt ismeri fel. Mert látja, hogy a nő nem száll vitába vele, hanem elfogadja Jézus, a Jézustól ráosztott szerepet. És itt nagyon érdekes ez a kutyás metafora, ami a legmelbevágóbb, és ami a leginkább mindig megráz bennünket, mikor olvassuk. Jézus azt mondja, hogy nem jó a gyerekek kenyerét odadobni a kutyáknak. A nő viszont erre azt mondja, hogy a kutyák is etnek azokból a morzsákból, amelyek lehullanak az asztal alá. Ő nem ellenkezik, nem vitatkozik Jézussal, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy én kutya vagyok a te szemedben, de nekem is jár valami. Mert a görög értelmezés szerint a kutyák ugyanúgy a háztartásunk a részei voltak, mint az emberek. A gyerekek vagy a rabszolgák, nekik is helyük volt a házban. Lehet, hogy az otthon alatt volt a helyük, de megvolt a helyük a családban. És tulajdonképpen ezt fejezi ki az asszony. Lehet, hogy én kutya vagyok a szemedben, de a kutyáknak is helyük van a házban. Lehet, hogy én más vagyok a te szemedben, de akkor is Isten országában nekem is ugyanúgy helyem van, mint neked. Mert Isten országában mindenkinek jut hely. Isten országában nincsen felvételi. Nem kell bonyolult feltételeknek megfelelni. Nem lehet beleszületni. És nem hivatkozhatunk a származásunkra, hogy bekerüljünk. Mert Isten országába jutni, Isten áldását megkapni, az egyedül kegyelem. Isten kegyelme, hogy Isten országában lehetünk. És Isten kegyelme az is, hogy a kenyér az nem csak a gyerekeknek jut, hanem az abból lehulló morzsákból is, csak egy apró morzsából is mindenki jól tud lakni. Mert szó szerint egy ház vagyunk. Nem csak egy ház, hanem egy ház népe vagyunk. És a házunk ura, Isten mindannyiunkról gondoskodik. Bármilyen szerepet is töltsünk be ebben a házban. És ez az asszony a kitartásával és a hitével nem csak Jézusnak volt jel, hanem számunkra is egy jel, hogy Isten áldása az nem véges. Isten irgalma nem véges, mert ez az asszony nem a kiválóságára hivatkozik, nem a származására, nem az érdemeire hivatkozik, mint akinek járna a segítség, hanem úgy tekint Jézusra, mint egy irgalmas megmentőre, aki Isten országát képviseli a földön. És ez a nő hiszi azt, hogy ez irgalomból mindenkinek jut elég. Mindenkinek, aki kéri, aki vágyik rá, akinek szüksége van belőle. Attól függetlenül, hogy ki ő, hogy él, hogy melyik nemzethez tartozik, melyik valláshoz, párthoz tartozik, mert nem mi döntjük el, hogy ki kaphat áldást. Nincs olyan testület a Földön, aki ezt eldönthetné. Egyedül Isten döntheti el, és az ő kegyelméből mindenkinek jut elég. Ahogy az igehirdetés elején Varga Gyöngyit említettem, ő úgy fogalmazza ezt meg, hogy az áldás az egy egységesítő erő. Annak az irgalomnak a kifejeződése, amire mindenkinek szüksége van. Kedves testvéreim, mi is ennek az irgalomnak a hordozói vagyunk. Mi is ezt az egységesítő erőt kell, hogy képviseljük az életünkben. Mert Isten nem arra hívott el bennünket, hogy vonalakat, köröket húzzunk magunk köré, aminek mi vagyunk a közepén, és senki más nem engedünk oda be. Hanem arra hívott el bennünket, hogy mi is áldássá legyünk, áldást közvetítsünk mások felé. Mert az áldásban ez a különleges, hogy lehet közvetíteni. Végül Jézus sem megy el az asszony házába, hanem csak egy szót mond, és meggyógyul a gyermek. Mert elég csak egy szó az áldáshoz, és áldott lesz a másik ember. Talán sokszor nem is veszik ezt komolyan, hogy milyen nagy hatalma van a szavainknak és a tetteinknek. Hogy áldani tudunk vele, mert Isten rajtunk keresztül is áld. Így tekintsünk magunkra a bőjtben, az előttünk álló néhány hétben, hogy Isten áldásai vagyunk, Isten áldását közvetíthetjük egymás számára. És így tekinthetünk egymásra is, hogy legyen bár a másik ember más, vagy számomra idegen, de ő is Isten áldását közvetítheti az én számomra. Mert egy ház vagyunk, Isten háza népe, olyan emberek, akik Isten irgalmát közvetítjük, mindazok számára, akiknek szüksége van rá, attól függetlenül, hogy kiről van szó. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy sokszor bújjunk el a privilégiumaink mögé, és hárítjuk el magunktól a felelősséget, amikor embertársainkról van szó. Kérünk, adj nekünk érző szívet, hogy ne legyünk érzéketlenek egymás iránt, hanem felismerjük, hogy kinek van szüksége éppen a mi együttérzésünkre és a te áldásodra. Áld meg az életünket, hogy gyümölcsöző legyen, és hogy a te irgalmadat tudjuk képviselni ott és azoknak, ahová és akikhez küldtél minket. Ámen.